körülbelül egy hónapja, vagy talán másfél-két hónapja tudok erről a mai igehirdetés ige szakaszról. Úgyhogy volt időm készülni rá. Úgy komolyabban körülbelül egy olyan 3 hete készültem, úgy csütörtök estére állt össze ez az igehirdetés. Amikor is kinyitottam a Facebookot, és láttam, hogy mi történt, és egyből világossá vált, hogy az, amit eddig készültem, az valahogy ide nem passzol. Úgyhogy így az elmúlt másfél napban egy másik üzenetet raktam össze. Ezzel próbáltam egyrészt aktuálisabb lenni, másrészt pedig rövidebb is leszek. A téma az az Istvánnak a megkövezése, az első mártír halál így a világtörténelemben, Krisztus mellett. És talán az üzenet, vagy amit úgy megláttam benne, az, hogy amikor nehéz helyzetbe kerülünk, akkor abban hogy vagyunk jelen, és hogy tekintünk magunkra, hogy tekintünk Istenre. Ez egy elég hosszú igeszakasz, úgyhogy ebből 2 rövidebbet fogok felolvasni, az egyiket most az elején, a másikat azt egy kicsit később. Kérlek titeket, hogy nyissátok ki a Bibliát az apostolok cselekedetei 6. rész, 8. vers. Nyolctól 15-ig fogom felolvasni. István pedig kegyelemmel és erővel teljesen nagy csodákat és jeleket tett a nép között. Azonban a zsinagógából előálltak némelyek, akiket szabadosoknak neveztek, valamint a sziréneiek, az alexandriaiak, a cilíciaiak és az ázsiaiak, és vitatkozni kezdtek Istvánnal. De nem állhattak ellene annak a bölcsességnek és a léleknek, amellyel beszélt. Akkor felbojdult néhány ember, akik azt mondták, hallottuk, hogy káromló beszédet mondott Mózes és Isten ellen. Ezzel felázították a népet, a véneket és az írástudókat is, majd rátámadva elfogták és a nagy tanács elé húzolták. Hamis tanúkat is állítottak ellene, akik azt mondták, ez az ember nem szűnik meg káromló beszédeket szólni, e szent hely és a törvény ellen. Hallottuk, amikor azt mondta, hogy a názáreti Jézus ezt a helyet lerontja, és megváltoztatja azokat a szokásokat, amelyeket Mózes hagyott ránk. A nagy tanácsban ülők pedig mindnyájan rátekintettek, és arcát olyannak látták, mint egy angyalét. Ennek a résznek az elején is, illetve múlt héten az Attila által felolvasott részből kiderül az, hogy István, a mai főhősünk, egy viszonylag Isten élete egy jó pályát írt le. Volt célja az életének, haladt valahonnan, valahova. Hiszen egyrészt hozott egy döntést, az már biztos, azt látjuk. Elfogadta Krisztust messiásnak, megváltónak. Ezt akkoriban nem sok zsidó ember tette meg, de tett egy ilyen döntést. Egy gyülekezethez is bekapcsolódott. A gyülekezetben szolgált. Aztán ugye felavatták diakónusnak is Istvánt. És olyan megállapításokat olvasunk róla, hogy Szentlélekkel, bölcsességgel, kegyelemmel és erővel volt telve, ezt így ha szemezgetjük az igéket, és nagy csodákat tett. Tehát mindazon által, hogy így a karrierje, vagy az élete is megy előre, a jellemében is komoly fejlődés látható és tapasztalható, hiszen egyre inkább hasonlatossá válik Krisztushoz. Ráadásul a szolgálatának a következménye, a jeruzsálemi gyülekezet és az ő szolgálatának a következménye, hogy azt olvassuk, hogy az Isten igéje pedig terjedt, és a tanítványok száma igen megnövekedett Jeruzsálemben, és a papok közül is sokan engedelmeskedtek a hitnek. Tehát úgy tűnik, hogy egy nagyon ilyen kiegyensúlyozott, gyümölcsöző időszak elé nézhetne ez a gyülekezet, nézhetne István, vagy néznek neki. Szép reményekkel, mindenki a helyén van, olyan kereknek tűnik az egész. De ekkor valami történik, ami ezt az egyensúlyt megbillenti. Azt látjuk a Bibliában, hogy saját életünkben is többféleképpen tud hirtelen megbillenni az egyensúly. Ez a harmónia többféleképpen is meg tud bomlani. Többféleképpen tudunk krízis helyzetbe kerülni. Az egyik, amikor nyilvánvalóan szembe megyünk Istennek az akaratával. Szembe megyünk a Bibliával, a Bibliának az igazságaival. Mindezt tudatosan tesszük. Józan paraszti ésszel sem lehet megmagyarázni azokat a dolgokat, amiket teszünk. Egyértelműen a bűnnek a kategóriájába sorolódik. Ha gondolunk a Krisztus mellett megfeszített bal és jobb latorra, nyilván ők is hoztak rossz döntést az életükben, ami egy visszafordíthatatlan folyamat lett, hiszen ők bűnözők voltak. Az igazságszolgáltatás elkapta őket, az akkori kor törvényei szerint el is ítélték őket, és kivégezték őket. Tehát valahogy élték az életüket, de olyan dolog történt, ami nagyon megváltoztatta az életüket, meghaltak. De van másfajta történet is, említettük itt a tékozló fiút is. A reggeli ima alkalman is felolvastuk ezt az igét, és egy kicsit ez alapján imádkoztunk, amikor igen, hozunk rossz döntést, rossz döntések sorozatát hozzuk, elmegyünk otthonról, dorbézolunk, bűnöket követünk el, és Isten szeretete visszafordítja ezt a szívet, vagy ezt az életet. Másik, amikor az életünk egy nem várt örvénybe kerül bele, egy nem várt krízishelyzet az, ami megjelenik bennünk az életünkben. Nem feltétlen azért, mert bűnkövettünk el, hiszen nagyon sok ilyen helyzet van az életünkben, hanem azért pusztán csak, mert valami változás történik. Valami, ami eddig ment valahogy, ment jól, az most egy külső hatás miatt, az most máshogy fog menni. Az már nem lesz olyan, mint előtte. Ciklikusan előfordulnak néhány évenként, x évenként ilyen dolgok az életünkben. Lehet ez egy munkahelynek az elvesztése, egy családi tragédia, egy betegség, kapcsolati, párkapcsolati problémák, amik megforgatják az egész életünket, és máshogy fog folytatódni, mint ahogy előtte volt. Én, ha visszagondolok, nekem a legelső ilyen az volt, amikor az édesapám agyvérzést kapott, lebénult, és tizenvalahány éves voltam, és minden megváltozott. Ami előtte olyan volt, amilyen, azután teljesen más lett. Más lett a mindenkinek az élete, nem csak az enyém, hanem a környezetemben is. Akkor én nem voltam hívő, de mégis egy olyan folyamat indult el igazából valahogy akkor bennem is, aminek a végén rájöttem, hogy Isten nélkül nem megy. Olyan kapcsolatom lett a szüleimmel, ami előtte soha nem volt. Vagy hogyha gondolunk Józsefre a Bibliából, akit a testvérei elárultak, bedobtak a verembe. József élte otthon nyugodt, békés életét. Az édesapja nagyon szerette. Egy hibája volt, hogy nagyon szerette az édesapja. Féltékenyek voltak rá. De ott hirtelen, amikor a verembe találta magát, és aztán rabszolgakereskedőknek a konvojába, akkor megváltozott minden. Semmi nem olyan volt, mint előtte. Ezek a helyzetek fontos részei az életünknek, még akkor is, hogyha nagyon fájdalmas átélni, nagyon fájdalmas benne lenni. És ugye egy részük az természetes, rajtunk kívülállókból történik meg, de egy másik részük az miattunk van. Mi okozzuk saját magunknak a bajt. Istvánnal az előző van, nem ő az okozója a problémának. Azt olvastuk, hogy egy látszólag jelentéktelen dolog veszi kezdetét, és indul el ennek a tragikus eseménynek a láncolata, aminek a végén őt megkövezik, ugyanis elkezd vitatkozni a szabadosokkal. Nem jó velük vitatkozni. De velem nyugodtan vitatkozhattok azért. Nyitott vagyok mindenkinek a véleményére. Tehát elkezd velük vitatkozni, és felgyorsulnak az események. Az eddigi rózsaszín felhőkből, az eddigi eredményekből valami nem várt esemény következik. A vitatkozásból az lesz, hogy a zsidó állam legfőbb politikai ítélő szerve elé, a nagy tanács elé kerül, a Sanhedrin elé kerül, és kettő nagyon súlyos váddal találja magát szemben. Ugye egyrészt, hogy a templom ellen szól, hogy Jézust idézve, hogy lerombolja a templomot Jézus, és harmadnap pedig fölépíti. A másik az pedig a zsidó törvények ellen. Ez egy kétszeres vád volt, egy önmagában mindegyik halálos vád. És ami ebben benne van, hogy ott ugye azt olvassuk, hogy hamis tanúkat hoztak. Én gyanítom, hogy maximum csak azért lehetett hamis, mert hogy nem voltak jelen. De valószínűleg ő pontosan erről beszélt, tehát nem olyan szót adtak a szájába, amit ő nem mondott ki, hanem olyan szót mondott raktak a szájába, amit kimondott, csak egy kicsit más környezetben. Nem értették ezek a vezetők, hogy miről beszél. Hogy Jézus milyen templomot fog elpusztítani, és mit fog fölépíteni. Nem értették, hogy Jézus milyen törvényt fog betölteni, hogy lehet a törvényeket figyelmen kívül hozni, és Jézusra nézni. Tehát egy ilyen tárgyalás előtt áll István ebben a helyzetben. Ráadásul azt látjuk, hogy ezek a jó emberek, szabadosok fellázították a népet, a véneket, az írástudókat, rátámadtak és elhurcolták. Tehát gyakorlatilag szembe találta magát István a közemberrel, a néppel, a politikusokkal, a hivatalnokokkal, a döntéshozókkal, és ő volt ott egyedül ezen emberekkel szemben, akik nem túl barátságosan viselkedtek vele szembe. Rátámadták, elhurcolták. Majd pedig van egy hosszú védőbeszéde, amit most nem olvasok föl. Azután pedig azt látjuk, hogy ezek az emberek haragra gerjedtek, a fogukat csikorgatták, bedugták a fülüket és rárohantak. Tehát ennél tragikusabban nem történhettek volna az események Istvánnak az életében, nem fordulhattak volna rosszabbra. És itt szeretnék egy kicsit megállni, hogy megnézzük, hogy hogyan reagált ebben a helyzetben István, mi történik ekkor. Lapozzunk a 7. rész 54. verséhez, felolvasom a 60-addikig. Ezt a bizonyos védőbeszédet. Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek szívükben, és fogukat csikorgatták ellene. Ő pedig, mivel szentlélekkel teljes volt, az égre emelte a tekintetét, és látta Isten dicsőségét, és Jézust Isten jobbja felől állni, és azt mondta, íme látom a megnyílteket és az ember fiát az Isten jobbja felől állni. Erre hangosan felkiáltottak, bedugták a fülüket, és egy akarattal rárohantak. Majd kiűzték a városon kívülre, és megkövezték. A tanúk pedig felső ruháikat, és Saul nevű ifjú lábaihoz rakták le. Mi alatt Istvánt megkövezték, ő így imádkozott. Uram Jézus, vedd magamhoz lelkemet, majd térdre esett, és hangosan így kiáltott. Uram, ne rót fel nekik ezt a bűnt. És miután ezt mondta, meghalt. Tehát ebben a nagyon nehéz helyzetben ugye azt látjuk, hogy István fölemelte, az égre függesztette a tekintetét, látta Isten dicsőségét és Jézust, és ezt el is mondta. Íme, látom az eget megnyílva és az ember fiát, amit Isten jobbja felől áll. Egy látszólag értetetlen, vagy ilyen furcsa reakció, ami nehéz reakció, ami kijön Istvánból. Hiszen leveszi a tekintetét a problémáról, leveszi a tekintetét a vicsorgó emberekről, leveszi a tekintetét a vádakról, leveszi a tekintetét a haláltól való félelemről, és fölszegezi a tekintetét, azt olvassuk. Teljesen más irányba helyezi a tekintetét. Nemrég volt egy, biztos láttátok, van ez az ISIS nevezetű terrorszervezet, akik 21 keresztényt fejeztek le, akik lefejezés előtt annyit mondtak, hogy ó Uram, az Isten szót használták rá. Szerintem ezt a hasonló mintázatot követték. Ránéztek az Úrra, ránéztek Jézus Krisztusra ebben a reménytelen helyzetben. Hogyan lehet levenni a tekintetünket a problémákról? Hogyan lehet az égre nézni, amikor egy ilyen krízis helyzetben vagyunk? Ez egy nem költői kérdés volt. Kíváncsi vagyok, hogy a véleményetekre. Ti mit szoktatok ilyen helyzetben csinálni? Hogyan? Mondok egy példát, mondjuk hálaadás. Amikor egy ilyen helyzetben vagyunk, akkor megnézzük, hogy mi az, amiért hálásak tudunk lenni, mi az, ami jó az életünkben. Vagy a dicsőítés, amit itt csináltunk, amikor meglátjuk, hogy Isten kicsoda, és elfogadjuk őt annak, aki, és hálásak vagyunk érte. Vagy egyáltalán csak elismerjük Istent annak, aki. Föllapozzuk a Bibliát, és olyan alapigazságokat, igazságokat olvassunk belőle, amik abban a helyzetben reményt adnak, és abban a helyzetben leveszi a tekintetünket a problémáról, és valahova máshova, egy nyugodtabb helyre viszi a tekintetünket. Vagy amikor egy nálunk bölcsebb embert fölhívunk ilyen helyzetben, és beszélgetés kezdeményezünk vele. Vagy egy könyvet olvasni. Nagyon sok lehetőség van arra, hogy krízis helyzetben kövessük Istvánnak a példáját, és föltekintsünk az égre, és ne a problémát nézzük. Ha látjuk a megdicsőült Jézust, akkor ha fölnézünk és látjuk Jézust, akkor az erőt fog adni, és győzni fogunk. Ez persze egy relatív fogalom, ez a győzelem, majd egy kicsit a végén jobban megnézzük, ami földi szemmel nem biztos, hogy annak tűnik, világi szemmel, de lehet, hogy más szemüvegből nézni, igenis győzelem. Ugye Jézus azt győzte le, akire nézett, amit senki más nem tudott legyőzni. Legyőzte a bűnt, hiszen bűntelenül élte végig az életét, és legyőzte a halált. Mert mindezután, miután keresztre feszítették, föltámadt harmadnapon. Tehát egy győztes Istenre vetette a tekintetét István. Békesség volt a szívében, mindannak ellenére, amilyen helyzetben volt. És biztos, tehát az egyik oka az volt, hogy abszolút bizonyossága volt afelől, hogy hát látta Jézust. De egyébként ugye nagyon közel van korban is Jézushoz. Jézus testvérével szolgált együtt a jeruzsálemi gyülekezetbe. Fültanúja volt a dolgoknak, nem tudom, hogy szemtanúja volt-e, de pontosan tudta, hogy akkor mi történt, és tudta, hogy ez egy valóságos dolog, hogy Krisztus ott volt, meghalt és föltámadt, és hogy ő milyen életet élt. Ez az a pont, ahova fölnézett. Ugye, ahogy éljük az életünket, látjuk, hogy mások ennél kisebb problémáktól is, kisebb problémáknál is teljesen máshogy reagálnak, amikor krízis helyzetbe kerülnek. Sokkal kisebb problémától szívinfarktust kapnak, vagy valami más szerhez folyamodnak, teljesen más dolgot csinálnak, bűnbe kerülnek, hogy feldolgozzák, hogy megpróbálják ezt a kritikus krízis helyzetet valahogy túlélni, vagy átlépni rajta. De a tekintetüket nem jó helyre szegezik, nem jó helyre rakják, és a megoldás sem jó irányban indul el. A nagy vihar a tengeren. Az, hogy a hajó feldől, az két dolgon múlik, hogy felborul, elsüllyed. Az egyik az, hogy megfelelő mennyiségű levegő van-e a hajótestben, megfelelő mennyiségű szentlélek van benne, bennünk. A másik, hogy a tőkesúly, tehát hova összpontosul a súly. Ha megfelelő helyre összpontosul a súly, az energiánk, a tekintetünk, akkor az ilyen viharos időszakban az időszakot könnyebben át tudjuk élni, át tudunk rajta menni. És egy imádságot látunk, olvasunk Istvántól. Egyrészt azt látjuk, hogy első körben a saját üdvösségét veszi elő. Azt mondja, hogy Istenem, vedd magadhoz a lelkemet. Utána pedig azt olvassuk, hogy ne rót fel nekik ezt a bűnt. És nagyon fontos sorrend egy ilyen helyzetben, hogy az első, mindenkinek a saját felelőssége az, hogy rendezve legyen a kapcsolata Istennel, Krisztussal. Mindenkinek a saját felelőssége az, hogy megtérjen. Hogy tudja biztonságban az életét. Hogy legyen bizonyossága az üdvössége felől, és abban, hogy az élete kinek a kezében van. Saját felelőssége, hogy maradjon az Úrban. És ezek után imádkozik István mások felé, ne rót fel nekik ezt a bűnt. És valószínűleg ez egy nem felcserélhető sorrend. Hiszen ha magunkkal nem vagyunk tisztába, akkor mi is erőtlenek vagyunk. Akkor hogyan tudunk mások felé szolgálni, másokhoz, mások felé közben járni, ha mi is bizonytalanságban vagyunk. Azt olvassuk a Róma levélben, 8.31-39, az üdv bizonyossággal kapcsolatban, az üdvösségünkkel kapcsolatban. Tehát Róma levél 8. rész 31-től. Mit mondunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki az ő tulajdon fiát nem kímélte, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk mindent vele együtt. Ki vádolja Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki az, aki kárhoztat? Krisztus, aki meghalt, sőt, aki feltámadt, aki az Isten jobbján van és esedezik értünk. Ki szakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás? Vagy üldözés, vagy éhség, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? De mindezekben felettébb diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, Jézus Krisztustól. Istennek a megoldása, ugye Jézus Krisztus volt, az ő szentsége között és mi közöttünk, itt távolságot Krisztuson keresztül lehet áthidalni. Krisztuson keresztül igazított meg minket. Ez csak azért tud működni, mert tökéletes volt, mert ő legyőzte a bűnt és a halált. És hát nincs, ami károsztatna minket. Nincs az a helyzet, ami kibillenthetne, és nincs az az ember, aki kibillenthetne ebből az állapotunkból, és nem, hogy csak üdv bizonságunk van, hanem üdv biztonságban vagyunk. Tehát ez egy olyan kapcsolat, amit nem ingathat meg semmi. Biztonságban van az életünk, az üdvösségünk, Istenben, Jézus Krisztusban. Ha egy pillanatfelvételt nézünk erről az egészről, ha csak így ránézünk, akkor azt látjuk, hogy hát ez egy totális bukta. Védőbeszédet mond, veszekedik, védőbeszédet mond, és kivégzik. Ha mondjuk egy autószerelő szétkapja az autót, darabokra van, mert éppen csinálja a motort, ha egy fényképet nézünk róla, akkor azt látjuk, hogy hát ez nem látjuk az autószerelőt se, azt látjuk, hogy ott egy működésképtelen autó. De a szerelő azt tudja, hogy ezt most mit hova fog tenni, össze fog állni, vagy egy műtét esetében egy szétrancsírozott ember van mondjuk szívműtét. Ha akkor készül a fotó, amikor éppen nincs benne a szív, mellette van lesápadva vér, minden, akkor, és nem látjuk az orvosokat, nézzünk a fotórát, azt látjuk, hogy ez itt egy hulla. Ebből nem lesz semmi. De az orvos tudja, hogy mi fog következni, hogy mik a lépések, biztonságban van az ott lévő ember, és be fog indulni a szív, és ebből a látszólagos buktából ki fog lépni. Van eredménye annak, ami történt. És például, hogy mi az eredménye, ami Istvánnal történt, ő miatta indult el, vagy az első lépés volt a világmisszió felé. Elkezdték üldözni a keresztényeket, és ennek következtében egész Júdában, Samáriában, onnan Jeruzsálemben voltak csak, elterjedt az ige, sőt aztán az egész Római Birodalomban, illetve hát ha most itt ülünk, és Jézus Krisztusról hallunk, meg olvassuk a Bibliát, ez is annak következménye, hogy elindult az üldözés, és hogy bátrak voltak. Itt, illetve azt sem tudjuk, hogy egy ilyen történet kire milyen hatást gyakorol, hiszen ugye Lukás szépen behozza a történetbe Sault, Pál apostolt, aki akkor még üldözte a keresztényeket, jelen volt. De aztán azt is olvassuk, hogy István elszenderült. Az van az igében, hogy nyugodt volt. Tehát mindannak ellenére, ami vele történt, és ott volt az a, nem tudom, a nagy tanács az 71 fős volt, meg a többi ember, nem tudom hányan lehettek ott, de mindenki vicsorogva és kiakadva. István mégis nyugalma volt ebben a helyzetben. És valószínűleg ez Pálra is valami hatást gyakorolhatott, nem akarok többet belemagyarázni az igében, mint ami benne van. De amikor elindul arra a bizonyos damaszkuszi útra, akkor pont erről a helyről indul el, amikor megtért, ahol ez a kövezés is megtörtént, vagy ahol történt. És nem tudhatjuk, hogy egy-egy ilyen krízis helyzet kiben mit hoz elő, kiben hogy csapódik le, és hogy gondolja át az életét, hanem abban a helyzetben, abban a pillanatban, de talán később. Befejezésül én csak pár kérdést tennék föl, amin egy kicsit gondolkozzunk, és egy imádsággal bezárnám. Az egyik az az, hogy milyen módon tudsz azonosulni ezzel a történettel, Istvánnak a mártír halálával, amin végigment. Mi az a rész, ami leginkább megszólított benne, amin úgy elgondolkoztál? Illetve, hogy látod-e Jézust? Ismered-e Jézust? Eltakarja-e valami Jézust, ha fölnézel az égre? Hogy áll az üdv bizonyosságod? Biztos vagy-e benne, hogy üdvösséged van? Vagy kérdéseid vannak? Egy kicsit csöndben vagyok, és imádkozom. Istenünk, köszönjük, hogy bizonságunk lehet afelől, hogy te létezel, afelől, hogy Krisztust elküldted, és köszönjük azt, hogy üdvösséget is adtál ezen keresztül nekünk. Köszönjük, Atyánk, hogy az életünkben ugyan vannak nehéz helyzetek, vannak kritikus helyzetek, de mégis ezekben a helyzetekben tudunk rád tekinteni, tudunk, Atyám, megszólítani, tudjuk viszonyítani a problémáinkat, a nehézségeinket valakihez. Rád bízhatjuk. Köszönöm, Istenem, hogy mindezek nem értelmetlen dolgok, nem véletlenek, hanem te kézben tudod tartani. És kérlek, Istenem, hogy segíts nekünk megállni az ilyen helyzetekben, és fölemelni a tekintetünket. Segíts, Atyám, beindítani ilyenkor a nyakizmainkat, a lelkiizmainkat, hogy helyesen tudjunk jelen lenni. Jusson eszünkbe István, ez a pár vers, amit ő is csinált ilyen helyzetben. És kérlek, hogy ha még nem vagyunk ott, akkor tudjunk lépni afelé, hogy bizonyosak legyünk abban, hogy te szeretsz minket, és mi bizonyosak legyünk abban, hogy szeretni akarunk téged. Amen.